Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje a Lukács írása szerinti evangéliumban olvasható. A 12. fejezet utolsó verseit olvasom, az 54. verstől a befejezésig. Azután szólt Jézus a sokasághoz is. Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy déli szél fúj, azt mondjátok, hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit fel tudjátok ismerni, ezt az időt pedig miért nem tudjátok megítélni? Miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi az igazságos? Amikor ellenfeleddel elöljáró elé mégy, útközben igyekez megszabadulni tőle, hogy ne hurcoljon a bíró elé, és hogy a bíró át ne adjon a börtönőrnek, és hogy a börtönőr ne vessen a börtönbe téged. Megmondom néked, nem jössz ki onnét addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Kedves testvéreim, szeretnék úgy prédikálni, ahogyan Jézus is prédikált. A hangsúly most ezen van, hogy úgy. Persze mondhatnám azt is, szeretném azt prédikálni, amit Jézus prédikált, és ez is az ambícióm. És ez nem is egyszerű dolog kihámozni a betűkből, hogy eredetileg Jézus mire gondolt, hogy értette a dolgokat. Ez egy évszázados teológiai kutatás, hogy a betűk mögül valami módon előhozni azt, ahogyan eredetileg gondolta Jézus. Tehát ez is bennem van, ez az ambíció, hogy szeretném azt prédikálni hitelesen, lehetőleg pontosan azt, amit Jézus gondolt annak idején. De van ilyen ambícióm is, szeretnék úgy prédikálni, ahogyan Jézus prédikált. Neki volt egy ars poetikája, egy prédikátori módja, ahogyan prédikált, és ebben is nagyon sokat szeretnék tanulni tőle. Csak ilyen egyszerűvel kezdem. A Szentírás följegyzi azt, hogy Jézus ülve beszélt, ülve tanított. Ha beszállt egy hajóba, és onnan a parton összegyűlökezett sokasághoz szólt, ott a hajóba is leült, és úgy ülve beszélt. A hegyoldalon is letelepedett a fűbe, és úgy beszélgetett inkább, mint nagy szónoklatot mondott. Úgy prédikálni. Ez külsőségnek látszik, hogy állva, mint ahogy én is most kénytelen vagyok állva szólni, vagy ülve. Külsőségnek látszik, de nagyon sok minden van mögötte. A diktátorok, a nagy népszónokok handabandáznak, kiabálnak, szószékről, hordóról beszélnek. Jézus érdekes módon leült és beszélgetett. A fennállva, a nagy hangsúlyokkal, nagy mozdulatokkal előadott beszéd, az mindig rejt egy kis agresszivitást. Jézus leült és beszélgetett, ebben az ő szelídsége mutatkozott. Ez csak külsőség, de ezt folytathatnánk, egy gyönyörűséges tanulmány, az, hogy hogyan prédikált Jézus. Az elmúlt napokban foglalkoztatott az a kérdés, hogy vajon Jézus szuggesztív prédikátor volt? Vajon Jézus rámenős prédikátor volt? Van egy szép magyar szó mostanában, nagyon tetszik nekem, a fiatalok szokták mondani, bűvöli az ember a másikat. Egy jó tanár valósággal bűvöli a diákokat. Hát Jézus bűvölte a sokaságot? Erre az az én feltem, hogy nem, Jézus nem volt szuggesztív prédikátor. Tudnék, a szuggesztív prédikátor mit is csinál, testvéreim? Akarat átvitelt végez. A szuggesztív prédikátor az ő akaratát átviszi a hallgatóságra, és Jézus nem így prédikált, meggyőződésem szerint. Nem megoldás keresztjénül az akarat átvitel, mutatós lehet, hogy fél órát ül, és aztán hazamegy, és úgy cselekszik, ahogy én akarom. Ez a szuggesztív szónoknak az eredménye. Jézusnak ez kevés. Ő nem akarat átvitelt gyakorolt, hanem akarat ébresztést. Ez egy fáradtságosabb dolog. Úgy szólni, hogy a másikban önként fölébredjen az akarat, a döntés, a mérlegelés. Jézus nem volt szuggesztív, nem erőltette rá az akaratát a többiekre, hanem akaratot ébrezgetett, mert tudta, hogy az az igazi eredmény, ha a másikban spontán módon, egészen mélyen belülről újfajta akarás ébred, és ő úgy predikált. Ennek a predikátori módozatnak egyik érdekes sajátossága példa az, hogy ő példázatokban beszélt, és igazából nem magyarázta meg a példázatot. Nagyon sokat foglalkozik a mostani újszövetségi teológia példázatokkal, hiszen azt mondják, hogy ez az az ős kőzet, ahol az eredeti jézusi szellemet meg lehet tapintani a példázatokban. Na most ezt kimutatták, hogy Jézus sok példázatot mondott, nagyon szeretett példázatokban beszélni, itt is mindjárt hallunk egy kicsi példázatot. Szeretett példázatokban beszélni, na most a példázat az két fél gömb egysége, ha akarom. Az egyik a képi fél, a kép, amit elmond, a másik az alkalmazása, a belőle születő tanulság. A szakmaberek úgy mondják, hogy van a példázatnak a bildhefte, a képi fele, amit aztán kiegészít a mai világra való alkalmazásnak a másik fele. Így lesz egész a dolog. És Jézus úgy predikált, hogy elmondta a képi felét a dolognak, és nem alkalmazta. Itt van az akaratnak az ébresztgetése. Elmondott egy példázatot, utána azt mondta, hogy akinek van füle, az hallja. Akit érdekel, az gondolkozzék rajta. Aztán ami a gondolkozásában előjön, az az igazi. A felét mondta el a dolognak Jézus egy megkapott kis történetben, és rábízta részint az ember saját szellemére, részint a Szentlélekre. És a kettőnek az együttműködésére, hogy abból legyen konkrét alkalmazás is. Amikor ezt végig gondoltam, bizony önkritikát kellett gyakorolni, és be kellett vallani magamnak, hogy én nem egészen így prédikálok. Én szájbarágósan prédikálok, túlságosan konkretizálom a dolgot, alkalmazom, apró pénzre váltom, amit már a Szentléleknek kellene, azt is elmondom, vagy amit kinek-kinek a saját töprengésében kellene fölismerni, azt is elmondom ilyen szájbarágósan. Ezáltal a prédikációm konkrétebb lesz, csak az a félő, hogy a szellem nem ébredezik, a személyes átgondolás, döntés, Szentléleknek a csöndes munkája nem következik be, mivel hogy én elmondom az egészet. Na hát ez egy ilyen kis bevezető eszmélődés, és félek, hogy még ma is, miután elmondtam, megint beleesem ebbe a hibába, és ma is egy kicsit tovább mondom, mint ahol abba kellene hagyni. Na de hát Isten legyen irgalmas nektek is, nekem is, és mégiscsak öntse ki reánk az ő szellemét, hogy azért, ami az igazi isteni kérügma, üzenet, mondani való az, az a lelketekben megvilágosodjék, akár kimondom én, ami rossz, akár nem mondom, ami jó, hogy aztán a lélek és a te szellemed együttesen mondja ki. Nos, tehát testvérek, térjünk az igéhez. Néhány mondatot hallottatok a Lukács evangéliumából. Jézus tanítja a népet, hiszen azzal kezdődik, hogy szólt Jézus a sokasághoz, nem egyszerűen csak a tanítványokhoz, legkevésbé a 12-höz csupán, hanem a sokasághoz, az egész zsidó sokasághoz, a néphez szólt, tanította őket. A tanítása igazából dicsérettel kezdődik, hogy milyen okos emberek vagytok ti. Ez is egy érdekes szónoki fogás, ha akarom, de valószínűleg a járható út a beszédben, a szónoklásban megdicséri a hallgatóit. Azt mondja, milyen okos emberek vagytok ti. Fölnéztek az égre, és tudjátok, hogy mi következik. És ahhoz méritek az úti programot, a napi programot, a földművelést, a kereskedést, az elfoglaltságot. Nézitek, hogy mi lesz, hogyha nyugaton, gondoljunk Palesztinára, a nyugati parton van a földközi tenger, Ha nyugatról felhő emelkedik, az nyilván a tengerből emelkedett jön, és hozza a vizet, leesik, eső lesz. Ha dél felől fúj a szél, ott az arab sivatagból, hát akkor a számum, a forró szél következik, akkor bizony nem lehet se gazdálkodni, se nagy útra vállalkozni, mert megemészt a nagy hő. Okosok vagytok, tudjátok, hogy körül kell nézni, meg kell figyelni, hogy mi van, és ahhoz kell igazítani az emberi cselekvést. Megdicséri őket, hogy értetek a jelekből való olvasáshoz. Hát ez a mi emberi kiváltságunk, hogy nem a jelenben élünk csupán, hanem figyeljük a jelen adatait, és abból következtetéseket vonunk le, hogy ha ez így van, akkor holnap, holnap után a továbbiakban így lesz. Ez a mi emberi méltóságunk, hogy a szellemünk munkába veszi a láthatókat, és belőle következtetéseket von le, és a következtetések szerint cselekszünk. Okosak vagytok, jól csináljátok. Így kezdi. Aztán kimondja azt, hogy de. De azért valami baj mégiscsak van. És ekkor tér rá a lényegre. Meglepő az, hogy mindenféle kicsi részletben milyen okosak vagytok, és meglepő, hogy a lényeget eközben mégis mennyire elhibázzátok. A részletekben milyen bölcsen tudtok cselekedni, és a szükséges, az egyszükséges dolgot, az aktuális dolgot, azt mennyire elhibázzátok. Itt Jézus beszél arról, hogy mi a mostnak a nagy kihívása, elkötelezése. Már sokszor mondtam ezt a görög szót, hogy kairos. Ez egy bizonyos időfogalom, de nem általában a 24 órás időbeosztásban, hanem a sűrített időpont, a kiváltságos, az alkalmas időpont, a most. Azt mondja Jézus, hogy úgy általában az időbeosztáshoz értetek. De ami most időszerű, ami a zsidó nép életében most elodázhatatlan feladat, visszahozhatatlan egyszerű és egyszeri alkalom, ezt elhibázzátok. Ez Jézus tanításának a lényege ebben a bibliai részletben, amit felolvastam. Tehát a mostnak a jelentőségére hívja fel Jézus, miközben okosak vagytok a részletekben, a nagy most, a nagy isteni pillanatnak a súlyát, a lehetőségét, a jelentőségét nem ismeritek, elhibázzátok, és ebből nagy baj lesz. Amit most kell cselekedni, azt nem értitek, nem ismeritek. Nos, testvéreim, itt álljunk meg, nem akarok igazán aktualizálni, mert akkor már tényleg behatolnék a Szentlélek felség területére, de azért az aláhúzást hadd végezzem, vagy a felkiáltó jelet hadd tegyem oda, hogy van ilyen, hogy most. És az emberekre jellemző az, hogy egyébként nagyon okosok, szakmabelileg, az élet vitelben, önmaguk megszervezésében, a siker kiverekedésében, sok mindenben meglepően okosok, csak a most pillanatát nem tudják megragadni. És ez ma délelőtt az Úristennek az egyik ilyen üzenete, hogy gyermekem, van ilyen, hogy most, ami tegnap még nem kellett, holnap már nem lehet megcselekedni, van olyan, hogy most. És ezt a mostot kell aztán majd a Szentléleknek aktualizálni. Itt behatolnék a Szentlélek területére, ha én azt mondom, neked ezt, neked azt kell. De azt tudom, hogy van ilyen, hogy most abba kellene hagyni valamit, amit már régen csinált, megszokottan, fáradtan, már lejárt, abba kéne hagyni most. Vagy el kellene kezdeni most valamit, ami már rég esedékes volna, de elmulasztottad, itt van még egy utolsó pillanat, most még elkezdhettéd. Most oda kellene adni valamit valakinek, és így tovább. Most meg kellene nyitni a szívedet, mert megérett a helyzet, hogy a legszentebb, legbelsőbb titkaidat végre kimondjad valakinek. Vannak ilyen most pillanatok. És azt mondja Jézus a sokaságnak, hogy jaj, te zsidó nép, ha ezt a most lehetséges pillanatot elszalasztod, mi lesz veled? És ekkor mond el egy példázatot Jézus ennek a gondolatnak a megerősítésére. A példázat roppant egyszerű, hallottátok, valaki adós valakinek, aki tehát az ő hitelezője, eljött az ideje, hogy fizessen, nem tud fizetni. A másik megragadja, gyerünk a bíró elé. Következik az adósok börtöne, nagy baj. Úton vannak a bíró felé. És azt mondja Jézus, amíg úton vagytok, amíg van egy kicsi távolság köztetek meg a bíró között, mindig fogy ez a távolság. De amíg van egy kis távolság, gyorsan igyekezzetek valahogy megbékélni ezzel a hitelezővel. Igyekezzetek elrendezni vele. Nehéz az ügy, mert magatok is adósok, szegények vagytok, már elromlott a helyzet. De még mindig úton vagytok a bíró felé, addig, amíg van lehetőség, igyekezzetek elrendezni a dolgot. Ez a példázat, ez a bizonyos Bildhälfte, a képi fele a dolognak. Most kérdezik a másik fele, az alkalmazás. Nem alkalmazta Jézus. Nekünk kell alkalmazni valami, hogy akkor vajon Jézus mire gondolt. Ezt még talán szabad elmondani. Ez még nem beavatkozás a Szentlélek munkájába. Ezt el is fogom mondani, hogy meggyőződésem szerint akkor, amikor ezt elmondta Jézus, mire gondolt. Ebből nem következik, hogy neked ma mit kell tenni, a te kairoszod, a sűrített pillanat a te számodra micsoda. Ezt én nem tudom, nem is akarnám mondani, ha tudnám sem, mert valóban szeretnék úgy prédikálni, ahogy Jézus prédikált. Na de azt el kell mondani, hogy a Biblia tudomány kutatásai szerint akkor mire gondolt Jézus? Amikor azt mondta, hogy egy utolsó lehetőség, a bíró felé vagytok útban, addig, amíg alkalom van rá, addig rendezzétek a dolgot. Miről beszélt, mire gondolt Jézus? Sok egyéb Biblia kutatóval együtt én is vallom azt, hogy itt Jézus nem individuálisan gondolkozott, hanem kollektíve gondolt az egész népre. Ezt általában kiszoktuk felejteni az elmélkedéseinkből, mert annyira individualisták vagyunk, az Isten nekem mond, Jézus nekem szól valami, a Szentírásnak nekem van valami üzenete, és ezért nem értjük az igazit, mert Jézus nagyon sokszor, szinte többségében az egészre gondolt. Akár az egész emberiségre, akár az egész zsidó népre, mint ahogy itt szerintem a zsidó nép egészére gondolt. Zsidó feleim, zsidó testvéreim, zsidó véreim, mondhatta, kiéleződött a történelmi pillanat. És valamit cselekedni kellene most, mert ha nem tesszük meg, elkésünk. Jézus nem általában az emberiség üdvösségével foglalkozott, tudomásul kell venni. Igenis, zsidó volt, zsidók közében, a zsidók napi ügyeivel, politikai problémáival, gazdasági, vallásos kérdéseivel foglalkozott, igen, és elsősorban zsidó ügyekben szólalt meg, és itt is. Tehát azt mondja, hogy emberek, itt egy kiélezett történelmi pillanat van, most valamit cselekedni kellene, mert különben késő lesz. Hiszen nem kell mondani, hogy elszalasztották ezt az alkalmat, jött a késő. A késő azt jelentette, hogy a római légionáriusok széttaposták Jeruzsálemet, a zsidó népet megszűnt. Majdnem 2000 évig megszűnt most a mi nemzedékünkben, tápászkodott újra valami életre a zsidó állam, zsidó nép. Tehát egy nagy történelmi pillanatot elszalasztottak. És Jézus volt az, Istennek az a követe, aki megmondta, hogy mi az a nagy pillanat és mi a nagy feladat. Egy szóval így mondom, hogy megbékélés. Megbékélés. Tehát kivel is kell megbékélni? Történelmek nem mondhatunk mást, mint azt, hogy a zsidó népnek a rómaiakkal kell megbékélni. És ha belegondolunk a részletekbe, akkor tényleg azt mondjuk, hogy hajmeresztő volt ez a Jézus. Tudjuk a szituációt gondoljuk meg, hogy az adóst viszi a hitelezője, a börtön, a bíró adósok börtöne felé. És az adós, aki fizetésképtelen, valami módon ki kell, hogy használja az utolsó lehetőséget, hogy ígérjen, próbáljon, részletet adjon, vagy valami módon a jó akaratát nyerje meg a hitelezőnek, hogy ne vigye börtönbe. Most, ha ezt alkalmazzuk, ez azt jelenti, hogy a zsidó nép az, aki adósa a rómaiaknak, és gyorsan meg kell békélni a rómaiakkal, mert különben következik a katasztrófa, ami be is következett. Na de hát ez egy, ha bele tudunk helyezkedni az akkori zsidóság gondolkodásába, ez őrület, ez hazaárulás, ez Isten gyalázás. Hát hiszen itt vannak a nyakunkon a rómaiak, megaláznak, gyilkolnak, kifosztanak minket, uralkodnak, erőszakoskodnak. És ezekkel mi békéljünk meg úgy, hogy mi vagyunk az adósok, és nekik van igazuk. Hát egy kicsit bele gondolunk, ez valóban hazaárulás. Hát ez egy őrület, ilyet mondani. És ezt mondta Jézus. Hát itt van a Biblia világosan, csak egy egész picikét kell gondolkozni, hogy beleéljük magunkat abba a helyzetbe. Jézus azt mondja, nagyon okosok vagytok mindenben, a dolgok lényegét nem értitek, a dolgok lényege az, hogy nektek meg kellene békélnetek a rómaiakkal, nektek el kellene fogadni, hogy adósok vagytok a rómaiak felé, akik minden fillért kiuzsoráznak, kizsákmányolnak belőletek, el kellene ismerni, hogy ti adósok vagytok, és ők visznek a bíró felé. Ez őrület. Na de tessék, arra gondoljunk, hogy hát Jézus szerint mi volt a dolgoknak tényleg a lényege. Én azt hiszem, jól jellemzem, ha így mondom, most már csak úgy rövidre sűrítve a dolgot, hogy Jézus szerint a rómaiak hűségesek a kevesen. A zsidó nép hűtlen a sokon, amit rábízott az Isten. A római népnek a dolga az, hogy megalkossa a római jogot. Meg is alkotta, mai napig is tanulni kell minden jogász diáknak. A római jogot megalkották, többé-kevésbé alkalmazták is. Akarták azt csinálni, érvényesítették. Persze a római jogba belefért az, hogy fegyver, meg vér, meg halálos ítélet, sok minden belefért a római jogba. Ők a kevesen hűségesek voltak, csinálták, gyakorolták Palesztinában is, de a zsidó nép sokra bízatott, arra bízatott, hogy isteni életet éljen. Isteni életet, az isteni életben részesedjék, és ezt az isteni életet adja tovább, mutassa meg a többinek. Az isteni élet, megint csak amit az imént mondottam, egy szó, a szeretet. Az isteni élet, a türelmes szeretet, a szenvedő szeretet, a megbocsátó, az ajándékozó szeretet, a zsidó népnek az igazi kiválasztása, küldetése, az, hogy isteni élet testesüljön meg benne, és ez sugározik, ezt adja tovább. És Jézus úgy látta, hogy rettenetesen eladósodott az a nép a rómaiak felé. A rómaiak kicsin hű, megalkotta a római jogot, és ahhoz képest a pallost használja, adót bevasal, a római jogot érvényesíti. A zsidó nép nem érvényesíti a saját küldetését, az, hogy isteni életet éljen, és ezzel az isteni élettel vegye a rómait. Ebben rettenetesen eladósodott, és azt mondja Jézus, hogy siessetek ezt elrendezni, mert nem sok idő van. És hát persze nem fogadták el, hát ki fogad el ilyen gondolatot, hogy én vagyok adósa annak, aki engem gyaláz, megaláz, és így tovább. A megbékélés. Na, már csak egy-két magyarázó mondat, és a többi valóban a Szentlélek Úristené, testvéreim. Jézus azt mondja, hogy ha ti kiválasztottak vagytok, isteni életre kiválasztottak vagytok. Isteni életre, és nem az a lényeg, hogy ti megfelelően, mondjuk a római jog szerint, mert ez, hogy szemet szemért, kezet kezért, kézért, és így tovább, ez a római jog nagyjából, az igazságosság. Ti nem a római jogra vagytok kiválasztva, hanem az Isten fiúságra, arra, amit itt közöttünk Jézus megvalósított. Itt volt valaki, akiről vitatkoztak, Isten fia vagy sem, ő nem szólt bele ebbe a vitába, ő csinálta ezt, hogy Isten fia. És azt mondta, hogy ti is az Isten gyermekei vagytok. Az Isten fiúság, ami küldetésünk, és amennyiben ezt az Isten fiúságot nem éljük meg, nem adjuk tovább, annyiban mi eladósodottak vagyunk. És hiába hivatkozom, hogy de ő hazudott, de ő erőszakoskodott, ő meglopott, ez az ő ügye, mert ő nem Isten gyermeke talán, vagy most még nem tud róla, hogy ő is az, de te már tudsz róla, a te adósságod az, hogy Isten gyermekeként viszonyulj hozzá. Most testvéreim, ez tehát ennek a kis bibliai szakasznak az üzenete. Jézus tanítja a sokaságot, okosok vagytok a részletekbe, de a lényeget nem értitek. A lényeg az, hogy küldetésetek van, és ezt a küldetést kellene megvalósítani. Ennek a küldetésnek a lényege jelen pillanatban a megbékélés. Na, ezt a szót szeretném a Szentlélek Úristennek a további munkájába oda könyörögni, hogy Szentlélek Isten ezt alkalmazd erre a gyülekezetre, hogy megbékélés. Megbékélés, vagyis egy újfajta szemlélet, mert a hagyományos, a megszokott szemlélet, a római jogból fakadó szemlélet az, hogy ő ezt tette vele, én vagyok a sértett, ő a sértő, itt valamiféle igazságot kellene szolgáltatni. Ez a római jogi szemlélet. Ebből szeretne Isten eljuttatni oda, hogy siess békéj meg vele, te vagy az adós, mert nem mutattál se azelőtt, se azóta, mióta megbántott, rátaposott, megalázott, nem mutattad az isteni életet, vagy ha mutattad, változatlanul ez a te dolgod, hogy továbbra is a te isteni életedet ad neki. És keresd a megbékélést ezen az alapon, hogy testvérem, adósod vagyok, bocsáss meg nekem, hogy nem tudtam elegendőt fölmutatni néked az isteni életből. Ez őrület, tudom testvérek, ez nem normális dolog, ezt nem lehet elismerni, hogy ez igaz, de hát azt gondolom, hogy akkor vagyok hűséges Jézushoz, ha ilyesmiket mondok. Mert itt már a tartalomról van szó, tényleg szeretném azt predikálni, amit ő predikált, és ő ezt, meg ilyesmit, ilyen bosszantó, ilyen ingerlő dolgokat predikált, amit végül is csak a kereszttel lehetett jutalmazni, és meg is kapta érte. Tehát ma mondom még egyszer, testvérem, hogy a római jog által elterjesztett szemléletből ki kellene lépni, ha igazán Jézus Krisztus nyomdokaiba akarsz szegődni, és őt követni akarod, kilépni abból, és ezt a különös példázatot elfogadni, amely azt mondja, hogy úton vagy, most még úton vagy a te haragosoddal, a te ellenségeddel, a te hitelleződdel, most úton vagy, nem tudni, hogy mekkora a távolság, de hamarosan a végéhez érkezel, hamar sietve béké meg vele. A megbékélés, és nem azon az alapon, hogy ő lássa be, és akkor én megbocsátok neki, mert ezt szeretnénk mi csinálni, hanem én lássam be, hogy adós maradtam az isteni életnek a megbizonyításával. A zsidó nép katasztrofálisan adós maradt, és minden tiszteletünk az iránt, hogy egy kicsi nép egy 100 milliós tengerben hogy fuldoklik, vergődik, minden tiszteletünk az övék, de azért Isten előtt alázatosan mégiscsak azt kell mondani, hogy mint választott nép adós maradt ezzel, de persze mindjárt sietve hozzá kell tenni, hogy amiként a keresztény anyaszentegyház is végzetesen adós maradt az emberiség felé azzal, hogy az isteni életet megbizonyítsa. Itt van, testvérek, a gondolat, a Bildhälfte, a kép, úton vagyunk, mint eladósodottak a haragosunkkal, és nem neki kell bocsánatot kérni, nekem kell valami módon bocsánatot kérni, és eligazítani, megbékélni, ez az isteni üzenet. Ennek az elmondására jött Jézus, és szinte a nép helyett cselekedte ezt, amikor ott a kereszten valószínűleg római katonák verték a szöget a testébe, hiszen a Pilátus rendelkezése szerint végezték ki, és azokért a római katonákért mondta azt, hogy bocsáss meg, atyám, ők nem tudják, mit cselekesznek. Mint egy a nép nevében, a nép helyett mondott ezt az engesztelő, megbékélő imádságot, nem tudják, én tudom, és Istenem, én vállalom azt, ami az én részem, nekik bocsáss meg. A megbékélés, az üzenet, a konkretizálás, a Szentlélek feladata, ne szomorítsd meg a szent lelket, testvér, ne húzd le a rólót most, hogy amen, vége van, szép volt, hanem engedd, hogy a Szentlélek aztán konkretizálja, hogy neked kivel, most gyorsan, kivel kell megbékélned. Amen.